15. Lucas a vezetésre koncentrált, sűvítve húzott el az autók között, miközben Dell navigátorként nézte ki a forgalomban található réseket. Kerüld meg balról azt a pirosat, még egy sávot balra is mehetsz. Ki az autópályáról, le a lehajton, be az I-65-ös vére, át egy öreg Bronco, meg egy Chevy kis teherkocsi között. Félúton szólalt meg Lucas először. Nem először csináljuk ezt. Az a hülye Cheryl mindig bekapja valahol, mondta Dell. A múltkor is kis hián elvérzett. Rosemary azt mondta, hogy súlyos. A sápadt vérrel petyezett Jael Korból folyosón állt közvetlenül a sürgősségi osztály ajtaja mögött két egyenruhás rendőr társaságában, amikor Dell és Lucas berobbantak az ajtón. Hol van? Kérdezte Lucas.
Operálják, lépett Lucas felé Jael. Egyenesen a műtőbe vitték.
Lucas a műtők előtti folyosó felé indult. Rosemary állt ott Lester társaságában. Lester karon fogta Lucast. Lassíts, mondta.
Már úgysem láthat semmit Lucas, mondta Rosemary.
Már elaltatták, tette hozzá Lester. Lucas megpróbált megnyugodni. Észrevette, hogy Dell még mindig ott áll mögötte egy lépéssel.
Mennyire súlyos? Kérdezte Dell. Túléli?
Kétszer találták el, mondta Lester. Az egyik a bal karján, a másik a mellkasa bal oldalán. A bal tüdejét. Meghalt volna, ha nem a bal oldalára esik és marad is ott. Ezt mondták, másképp megfulladt volna.
Szóval túléli? Kérdezte Lucas.
Hát elég rossz állapotban van, mondta Lester. De még él.
Ha még élve bejutsz ide...
Jézusom, mondta Lucas. A falnak roskadt és becsukta a szemét. Jael. Hirtelen ellökte magát a faltól és visszaindult a bejárat felé. Jael még mindig ott volt. Mi történt? A szavak láva folyamként törtek elő a lány szájából.
Jöttünk ki a házamból, hogy bemegyünk a városba, és akkor megjelent az az autó nyitott ablakkal, és Marcy rám kiáltott, előhúzta a pisztolyát, és a férfi az autóban elkezdett lőni ránk. Marcy lelökött a földre, aztán ő is elesett, az autó meg ment tovább, és amikor Marcyra néztem, csupa vér volt, és rohantam, hogy hívjam a mentőket, aztán visszamentem az utcára, és megpróbáltam elállítani a vérzést, aztán megjött a mentő, és jöttem vele.
Két golyót kapott, mondta az egyik egyenruhás rendőr. Jael bólintott, Lucashoz lépett, és mindkét kezével belemarkolt a férfi ingébe.
Azt mondta, hogy mondjam meg, hogy belelőtt a kocsiba. Azt mondta, mondd meg Lucasnak, hogy meglőttem a kocsit.
Milyen kocsi volt? A rendszámot nem láttad? Váltott tegezésre Lucas.
Szinte semmit sem láttam, mert Marcy nagyon gyorsan a földre lökött.
Semmit sem láttál? A lány behunyta a szemét, a keze még mindig Lucas ingén, majd így szólt.
Sötét színű kocsi volt. Hosszú és sötét.
Lucas tovább erőltette a dolgot. Hosszú és sötét. Mégis milyen? Mint egy Mercedes? Vagy egy Cadillac?
Nem tudom. Hosszú és sötét színű volt.
Amerikai fazon?
Nem tudom. Olyan volt, mint azok a nagy kocsik voltak 20 évvel ezelőtt, de nem tudom, hogy milyen típus. Ó, Istenem.
Lucas a karjába zárta a lányt, és megszorította. Mindent jól csináltál, mondta. Az is csoda, hogy egyáltalán láttál valamit. Még több rendőr érkezett a kórházba. Mindenki pontosan a dolgát csinálta. Hosszú, sötét kocsikat állítottak meg, és golyónyomokat kerestek rajta. Körbe zárták Jael házának környékét. A baj csak az volt, hogy Jael közvetlen környékén vagy fél tucat autópálya feljáró van. Az emberek szorgalmasan keresgéltek, de nem sok reményük volt, hogy találnak is valamit. Egy újabb orvos jelent meg, és egyenesen a műtőbe tartott. Érsebész, mondta az egyik ápolónő.
Ez mit jelent? Kérdezte Lucas. A szívével is baj van?
Nem lehet tudni,
válaszolta a nővér. Az egyik bemosakodott asszisztens jött ki a műtőből, valami miatt nem engedték tovább menni.
Nem tudok semmit, mondta. Életben van, lélegeztetőgépen.
Egy óra elteltével Dell így szólt.
Itt semmit sem tehetünk. Csak annyit tudhatunk meg, hogy Marcy meghalt, ha meghal.
Mit csináljunk? Lucas dühös volt és félt. A hangja olyan volt, mint valami károgás.
Menjünk és keressük meg azt a kibaszott Olsont, és nézzük meg a kocsiját, mondta Dell.
Cherylt egyszer már meglőtték, akkor majdnem elvérzett. Dell kísérte be a kórházba egy helikopteren. Olyan keményen szorította el a seb közeli artériát, hogy Cheryl utána hetekig panaszkodott a lilafoltok miatt.
A golyós sebe semmi, mondta.
De ahol Del szorított?
Ott még mindig sajog.
Tudjuk, hogy milyen kocsija van? Kérdezte Lucas. Egy 1986-os sötétkék Volvo szedán. És Olsonék azt mondták, hogy a Four Winds-ben laknak. Kezdhetnénk ott. Én vezetek, mondta Lucas.
A Four Winds három háztömnyire volt az Amerika plázától, nem messze délre a körgyűrű I-494-es leágazásától. Rögtön meglátták a Volvot a parkolóban, leparkoltak mögötte és kiszálltak, hogy megnézzék. Régi, sötét színű kocsi volt a bal első sárhányon, szürke, javító festék foltokkal, de golyónyom egy sem volt rajta.
A francba! Pedig milyen könnyű lett volna, mondta Del.
Ekkor Tom Olson fordult be a szálloda sarkánál egy zacskó csípszel és egy doboz kólával a kezében. Meglátta őket, megállt, majd odament hozzájuk.
Mit keresnek itt? A kocsiját vizsgáljuk, mondta Lucas. Miért?
Olson kicsit megszívta magát, és egy fél lépéssel közelebb jött a keleténél. Lucas még egy lépést közelített a férfihoz, Del pedig jobbra helyezkedett.
Mert valaki egy hosszú, sötétkék színű kocsiból nemrég lelőtt egy rendőrtisztet, aki Jael Corbo őrizetére volt kirendelve.
Olson elcsodálkozott, és egy kicsit felengedett az arcán uralkodó ellenséges kifejezés. Tett egy lépést hátra.
Ezt hitték, hogy én voltam? Hát sosem tennék. Meghalt?
Nem. Éppen most operálják, mondta Lucas. Mivel a támadás akár a maga húga miatti bosszú is lehet, és mert maga is egy régi, hosszú, sötétkék színű kocsit vezet, azt gondoltuk, körülnézünk egy kicsit.
Nem én tettem, mondta Olson. A maguk helyében inkább azokat a pokolfajzatokat zaklatnám, akikkel Eli egy társaságba keveredett. Ők az őrültek, nem én. Hát azért maga sem tűnik teljesen épeszűnek, mondta Del.
Pár lépést közeledett Olsonhoz. Arra a pontra állt, ahonnan pont eléri a gyomorszáját.
Csak egy bűnös szemével, mondta Olson.
Del megfeszült.
Nyugalom, szólt Lucas. Hol járt ma délután 4:20-kor? Kérdezte Del.
Olson az órájára nézett.
Lássuk csak. Valószínűleg még mindig a plázában voltam.
Az Amerika plázában?
Igen.
Mindnyájan megfordultak és az épületre néztek. Nagyjából úgy nézett ki, mint egy hulladék feldolgozó, amit tarkára festettek.
2 órát sétáltam odabent. Mit vásárolt? Megtartotta a blokkot?
Erőszakoskodott Del.
Nem vettem semmit, mondta Olson. Illetve egy fahéjas tekercset. El csak sétálgattam.
Beszélt bárkivel?
Nem. Más szóval nincs senki, aki tanúsítaná, hogy tényleg ott volt.
Nem hinném, vont vállat Olson.
Csak sétáltam. Még soha nem voltam itt. Elképesztő. Ugye tudják, hogy a kultúránk alapjaiban rohad? Ezeken a helyeken valami új születik. Valami kígyó. Hát igen, vonta meg a vállát most Del. Mit fog tenni?
Imádkozom, felelte Olson. Nem volt több mondani valójuk, viszont tudni akarták, hogy mi van a kórházban. Lucas szólalt meg.
Gyerünk vissza, mondta és Del bólintott. Elnézést kérünk, mondta még Del Olsonnak.
Lucas Olson kocsija mögött parkolt. Olson figyelte, hogy beszállnak, majd bement a szálloda üvegajtaján. Lucas kigördült a Porsche-val a parkolóból.
Rossz előérzetem van Marcival kapcsolatban, mondta. Élve vitték be, mondta Del.
Attól még aggódom. A hotel parkoló kijáratánál Lucas elengedett egy autót, majd kifordult az útra, és lassan a 30 méterre lévő piros lámpához gurult.
Ez már a második alkalom, hogy meglőtték. Téged is lőttek meg párszor?
Igen, de engem soha nem a... Del hangosan szakította félbe Lucast.
Mi a szar? Mi a lófasz?
Del a jobb oldali ablakon nézett kifelé, Lucasnak előre kellett hajolnia, hogy ő is lásson valamit. Tom Olson közeledett feléjük a szálloda parkolóján keresztül, a karját lengetve. Látták, hogy kiabál valamit, de egy szót sem értettek abból, hogy mit. Volt valami erőszakos, kemény őrület abban, ahogy futott, mintha közben láthatatlan hátvédek során kellett volna átverekednie magát. Lucas megállította a kocsit, és mindketten kiszálltak, miközben Olson közeledett. Közben a lámpa zöldre váltott, a mögöttük álló Lexus vezetője megnyomta a dudát. Lucas megrázta a fejét a sofőr felé, és a Lexus meg a Porsche között elindult Olson felé. Olson alig 50 méternyire volt tőlük, amikor hirtelen megállt, előre hajolt, és a kezével a térdére támaszkodott, mint aki kifújja magát. A Lexus vezetője kiszállt a kocsijából, az autója beszorult a Porsche és a mögötte sorakozó autók közé. Vidd már el innen a kocsidat, bazd meg! Kiáltotta, és újra megnyomta a dudát. Lucas visszakiabált. Rendőrség, kerülje ki! A férfi a dudára támaszkodott, és valami érthetetlenséget kiabált. Rákezdte a Lexus mögötti autó vezetője is. Olson olyan hirtelen, ahogy megállt, felegyenesedett, és újra feléjük indult. Kiért a parkolóból a járda melletti füves sávra, ahol már Dell és Lucas is járt. Aztán a dudák zajában Olson Dell és Lucas elé futott, tágra nyílt, kétségbe esett tekintette rájuk nézett, két kezével megfogta a fejét, kinyitotta a száját, de hang nem jött ki a torkán, csak a szája mozgott, majd arccal előre a fűbe zuhant. Jézusom, mondta Dell. Néhány duda elhallgatott, de egy-két sofőr tovább nyomta. Hallották a Lexus sofőrjének a hangját. Hé, seggfejek, basszátok meg! Legugoltak Olson mellé. Lucas nem fordította az eszméletlen férfi fejét, s a hüvelykújjával felnyitotta a szemét. Olsonnak kifordultak a szemei, a szemhéja mögött csupán a szeme fehérje látszott. Lélegzik, de eszméletlen, mondta Lucas. Hívd fel a 911-et. Dell elővette a mobilját, és mindketten felálltak az eldőlt test mellett. Vagy fél tucat duda újra megszólalt, de egy rendőr sziréna rövid futama elhallgattatta őket. Lucas elővette az igazolványát, és a Porsche mellett megálló rendőrautó felé indult, amiből két bloomingtoni rendőr szállt ki. Lucas feltartotta a jelvényét, és így kiáltott. Minneapolis-i rendőrség, szükségünk volna egy mentőautóra, meg némi segítségre. A Porsche mögött álló rendőr a társához fordult, hogy mondjon valamit, de a másik, amikor meglátta Lucast, így szólt. Davenport főfelügyelő, mi történt? Nem tudjuk. Nemrég beszéltünk azzal az emberrel a szállodában, és éppen elindultunk, amikor hirtelen megjelent, rohant felénk, és kiabált valamit, és most úgy tűnik, mintha valami rohama lenne. De kellene egy mentő minél gyorsabban, meg az sem ártana, ha maguk itt tudnának maradni. Megteszik? De persze. Ezután Lucas a Lexushoz sétált, a vezető már visszaült a kormány mögé, és magára csukta az ajtót, de Lucas erősen megfogta a kilincset, és kinyitotta a kocsi ajtaját. Egy 50-es vörös tésztaképű alakült a kormány mögött. Rendőrtiszt vagyok. Komoly problémát próbálunk megoldani. Legszívesebben kirángatnám magát a kocsiából, és megbilincselném, aztán bevitetném a kapitányságra rendőri intézkedés akadályozása miatt. Egy testüreg motozás talán segíthetne tisztázni, hogy mit is ért seggfej alatt. De én csak haladni akarok! A férfi dühöngött, a sajnálatnak egy szikrája sem volt a hangjában. Maga elém állt, amikor nekem dolgom van. Sietek, maga meg itt parkol az út közepén valami seggfej miatt. Tegye üresbe, parancsolta Lucas. Ott van! Lucas benyúlt és elfordította a sluszkulcsot, leállítva a motort. Most itt ül és nem megy sehova, amíg azt nem mondom, hogy mehet. Ha elindul, lecsukatom. De hát, sietek! Kiabálta az ember. Lucas visszament a bloomingtoni rendőrökhöz és elmagyarázta, hogy mi történt Olsonnal. A távolból meghallatszott egy mentő szirénája. A forgalmi dugó még sűrűbbé vált, ahogy a bevásárló központból kijövő emberek megálltak a Porsche-t és a rendőrautót, meg a fűben heverő férfit bámulni. A parkolóban még semmi baja nem volt, amikor beszéltünk, mondta Lucas. Aztán visszaindult a szobájába, és egy perc múlva megjelent, utánunk futva. Aztán elkapta ez a nem tudom milyen roham. A külső sávban egy autó haladt el mellettük. Egy kölyök hangja harsant fel. Na mi van? Lelőttétek? Hát lehet, hogy csak szélütés, mondta az őrmester. Egyszerűen elájult, mondta Dell. Mit akit kiütöttek? Szerintem menjünk be és nézzünk körül a szállodában, mondta Lucas. Itt maradnának és elirányítanák a mentőt meg a forgalmat? De kérjenek már még egy kocsit a szállodához. Rendben, egy perc és jön valaki. Az őrmester a Lexusra nézett. Na és vele mi a helyzet? Lucas gyorsan elmondta neki, és az őrmester bólintott. Egy igazi seggfej. Egy darabig itt tartjuk. Jó lenne. Legalább amíg megnyugszik. Lucas és Del a parkolón át a szállodához mentek. A recepciós a bejárathoz jött a pultja mögül, hogy megnézze az utcai nyüzsgést. Lucas megmutatta neki a jelvényét. Szeretnénk elkérni az Olson nevű vendég kulcsát. A recepciós visszament a pult mögé, és megnyomott pár gombot egy számítógépen. A két Olson nevű vendégünk is van. Tom Olson és Lynn Olson. Hát kérjük mind a két kulcsot, mondta Lucas. A recepciós egy percet sem tétovázott. Kinyitott egy kulcsos szekrénykét, elővett két kulcsot és a pultra tette. Segíthetek még valamiben? Egy bloomingtoni rendőrautó érkezik pár percen belül, mondta Lucas. Küldje utánunk a rendőröket. Az Olson család két szomszédos szobában foglalt helyet, egy lépcső tetején kezdődő folyosón, amelyen enyhe fertőtlenítő, és valami más, talán sőrszag lengedezett. Vajon a saját szobájából látott valamit, amitől így kiakadt? Kérdezte Del, miközben a szobaszámok után mentek a folyosón. Én is ezen gondolkoztam, válaszolt Lucas. Szerintem előbb nézzük meg a szülőket. Az idősebb Olsonék ajtaja volt a közelebbi. Lucas bekopogott. Semmi válasz. Lucas még egyszer kopogott, most hangosabban. Hallgatóztak, majd Del megrázta a fejét, és Lucas kinyitotta az ajtót a kulcsával. Az ajtó nem volt beláncolva, simán kitárult. Lucas belépett, és megérezte a vér és a vízelet szagát. Lynn Olson keresztben feküdt az ajtóhoz közelebbi ágyon, arccal lefelé, teljesen felöltözve. A feje furcsa szögbe fordult jobbra. Az egyik karja ki volt nyújtva, egy krómozott revolver hevert a padlón a keze alatt. A felesége a másik ágyon feküdt mereven, az ágy közepén, cipő nélkül, de amúgy felöltözve, arccal felfelé. A feje egy pár nem pihent, a homlokán egy vörös golyó ütötte lyuk égtelenkedett. Ó, oh, bassza meg, szólalt meg Del Lucas mögött. Lassan léptek be a szobába, mindketten reflexszerűen elővették a fegyverüket. A szoba igazából egy kisebb fajta lakosztály volt, a fő szobából nyílott még egy kis nappali féle is. A fürdőszoba hátul helyezkedett el. Lucas gyorsan benézett, üresen találta, ezért visszament a szobába. Del, aki ott maradt, így szólt. Fegyver az ágy mellett. Lucas Lynn Olsonhoz lépett, és megérintette az arcát. Hideg volt. A férfi már halott volt egy ideje. Lil Olson állapotához nem fért kétség. A feje mögött látszott a kimeneti sebből kifröccsenő vér. Lucas legugolt a fegyver mellé, és egészen közel dugta hozzá az órát. 9 milliméter. Szerintem Plaint nem ezzel lőtték le, mondta. Elég nagy kráter volt a falon. Egy 9 milliméteres, ahhoz kevés. És nem is lenne logikus. Ellie meghal, ezért valaki megöli Plaint. Ezt értem, bosszú. Főleg a fotók megjelenése után. A hapsi még pénzt is keres Ellie halálán, és valami bolond ezen teljesen kiakad. Ugyanez a helyzet Corboval. Ő is egyike a bűnösöknek Ellie körül, egyike a mófevőknek. Na de a szülők? Ezt egyáltalán nem értem. Lucas megrázta a fejét. A folyosóról egy hangot hallottak. Hello! Del az ajtóhoz ment és kinézett rajta. Erre vagyunk! Egy perc múlva két új bloomingtoni zsaru érkezett. Az egyik a 20-as éveiben, a másik nagyobb darab őszült. Két halott, mondta Lucas. Ki kéne hívni a helyszínelőket, mégpedig minél gyorsabban. Az őszajú szólalt meg. Én láttam magát a tévében. Ez is az Ellie dologhoz tartozik? Ők a szülei, bólintott Lucas. A zsaru kifújta a levegőt, az övébe akasztotta a hüvelykujját, és még egyszer alaposan körbenézett, mintha memorizálni akarná a helyszínt. Hát, ezt át kell adjuk maguknak, mondta, mintha Lucas kérte volna. Furcsa ügy ez. A társára nézett. Szóljál be! Eszembe jutott valami, szólalt meg Lucas. Megnézném Lynn Olson tárcáját. Fú, hát nem tudom, mondta az idősebb zsaru. A helyszíneken nem nagyon szabad hozzányúlni a dolgokhoz. Tudom, de erre most komoly szükségem van. Lucas visszament a szobába, és talált egy nejlonzacskót. Megfogta, odasétált Olson teteméhez, látta a tárcát, ahogy dudorodik a holttest hátsó zsebében. Óvatosan, zacskóval a kezén kivette a tárcát, és ráhúzta. A szatyron kívülről kihajtotta a tárcát, megtalálta a kártyák között a jogosítványt, és kihúzta. Meg tudná ezt kérdezni oda bentről? Kérdezte az idősebb rendőrt. Lynn Olson, D.O. Bay,
2, 23, 44. Brant Riveri lakos, Minnesota. A nevén lévő autókra volnék kíváncsi. A bloomingtoni dispatcher 30 másodpercen belül válaszolt. Olsonnak 3 kocsija volt. Egy új, sötétkék Volvo, egy 2 éves Ford Explorer, meg egy 1968-as zöld Pontiac GTO. Tessék, adta át Lucas a jogosítványt a rendőrnek. Mi megnézzük az autót a parkolóban. Delnek, gyerünk. A lépcső lefelé Del megszólalt. Marcival nem lesz semmi gond. Beszéltél valakivel? Nézett rá Lucas. Nem, csak volt az a rossz megérzésed. De az emiatt volt, nem Marcy volt az oka. Ezt érezted? Hé, szolgálatban nem kéne minden szart összeszívni. Hát majd meglátod, nem lesz semmi baja. És ettől kezdve Delnek egy kicsit jobb lett a kedve. Egy perc alatt megtalálták Olsonik autóját, a kék Volvot, olyat, mint amilyennel Tom Olson is járt, csak vagy 10 évvel újabb kiadásban. Lucas a kocsi bal oldalára ment, betuszkolta magát a Volvo és egy piros Chevy Camaro közé. Le se kellett hajolnia, már is meglátta a golyónyomot. Lenyúlt és megérintette. Nem lehet összetéveszteni. Ez olimpiai lövés, mondta Del. Letérdelt a két kocsi közé, hogy közelről is megnézze a lyukat, miközben Lucas megfordult, hogy körbenézen a parkolóban. A szálloda sarkánál 3 bloomingtoni rendőrautó fordult be egymás után villogó szirénákkal. Jobb lesz, ha felhívom Rosemaryt, szólt. A kocsiban hagytam a telefonom. Del odaadta neki a saját telefonját. Lucas benyomkodta Rosemary számát. Lucas vagyok, szólt. Hogy van? Lucas figyelt, közben Del meretten nézte. Lucas elvette a telefont a fülétől, és így szólt. Még a műtőasztalon van. Rendben lesz, mondta Del, de már nem volt olyan magabiztos a hangja. Itt meg új fejlemények vannak, mondta Lucas Rosemarynek.